A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mind örökké. Amen. Szeretettel hadd olvassuk föl a Dániel könyvéből a evangelizációs sorozatunknak a harmadik szakaszául kijelölt igét, Dániel proféta könyve harmadik fejezet első versétől így hangzik, helyünkről állva hallgassuk, illetve lehet olvasni az igét. Nabukadnezár király csináltatott egy 60 könyök magas és 6 könyök széles aranyszobrot. Fölállította azt a Dúra völgyben, Babilon városában. Azután összehívta Nabukadnezár király a kormányzókat, az elöljárókat, a helytartókat, a tanácsosokat, a kincstárnokokat, a bírákat, a rendőrparancsnokokat és a tartományok összes tisztviselőjét, hogy jöjjenek el a szobor felavatására, amelyet Nabukadnezár király felállítatott. Akkor összegyűltek a kormányzók, az előjárók, a helytartók, a tanácsosok, a kincstárnokok, a bírák, a rendőrparancsnokok és a tartományok összes tisztviselője a szobor fölavatására, amelyet Nabukadnezár király felállítatott, és odaálltak a szobor elé, amelyet Nabukadnezár király felállítatott. A hírnök pedig hangos szóval kihirdette: megparancsoljuk nektek különböző nyelvű népek és nemzetek, hogy amint meghalljátok a kürt, a síp, a citera, a hárfa, a lant, a duda és egyéb hangszerek hangját, boruljatok le, és hódoljatok az aranyszobor előtt, amelyet Nabukadnezár király felállítatott. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, azt azonnyomban bedobják az izzó tüzes kemencébe. Amikor tehát a különböző nyelvű népek és nemzetek meghallották a kürt és a síp, a citara, a hárfa, a lant és egyéb hangszerek hangját, leborultak és hódoltak az aranyszobor előtt, melyet Nabukadnezár király felállítatott. Urunk, szentelj meg minket, ígérd el a te ígéd igazság. Szívem, testvéreim, akik most kapcsolódtak be, azok számára is, de magunk számára is ismételjünk, mert ismétlés a tudás szülőanyja, és azért sem mondom latinul, mert már annyi latin szó hangzott el. Ismétlés a tudás szülőanyja, ezért jó nekünk is elismételnünk, hogy ebben a sorozatban nagyon fontos szerep jutott az előkelő ifjaknak, akik bár Nabukadnezar udvarában vannak, de mégis előkelőek. És Nabukadnezarnak megadott, vagy Nabukadnezárnak megadatott az a csodálatos politikai és rendészeti érzékenység, hogy rájött arra, hogy nem valami soviniszta módon a sajátjai közül kell választani, hanem az előkelőket kell választani. Vagyis azokat, akiket Isten választott. Boldog az a gyülekezet, amelyik tud úgy választani, jövőre választások lesznek itt is. Az egyházunkban 6 évenként fordul ez elő. Boldog az a gyülekezet, akik olyanokat választanak, akiket az Jézus Krisztus előtte kiválasztott. Mert Jézus azt mondja, nem én választottalak titeket, nem ti választottatok engem, bocsánat, hanem én választottalak titeket. Nagyon fontos tehát. A második alkalommal, amiről ma itt Krisztián testvérem az imádságban is utalt, illetve a beszédjében utalt, hogy amikor az ember felserken, felriad, Én kívánok mindenkinek ilyen felriadást. Nem a halálba való váratlan eltűnést, hanem a veszély előtti felriadást. Régi szót használtunk erre a károlyi fordításból, felserken. A felserkenés az a fölébredés és a fölriadásnak a keveréke. És nagyon jól elmondja azt a pillanatot, ahogyan Isten nem az álmokat használja, erről nagyon sokat beszéltünk tegnap, nem ezeket a misztikus, sikamos dolgokat használja az Isten, ezeket a megfoghatatlanokat, hanem az Isten fölébreszt, félbe szakítja az álmot. Nem bízunk tehát semmiféle okult dologban, semmiféle horoszkópban, semmiféle olyan misztikus dolgokban, amire elárosztották a világot. Tehát a sátán nagyon jól tudta, hogy itt például a keleti vidéken itt erős ateista nyomás volt, és az emberek szomjaznak az Istenre, és gyorsan hamis isteneket ad nekik. Gyorsan istenpótlékokat ad nekik, és kereskedik vele, és üzletel vele. Vigyázzatok tehát, Isten nem az álmokat használja, csak a félbeszakított álmokat, a fölriadt embereket. És akkor lehet evangelizálni, akkor fogod meghalani igazán, hogy te értékes vagy, te nemes vagy, ha felriadtál abból, hogy hol vagy. Isten, amikor először szólítja Ádámot, akkor ezt kérdezi, Ádám, hol vagy? Azt hiszitek, hogy Isten nem tudta, hol van Ádám? Mindent tud. Nem lehet előre elbújni. El lehet bújni mindenféle nyomkeresők elől, de még a földi hatóságok is perzekucionisták, megtalálják azt, akit üldöznek. Előbb-utóbb megtalálják. Isten elől. Hát Ádám nem tudott úgy elbújni. Isten azért teszi fel így a kérdést, hogy a mai Ádámokat, a mai embereket, engem, téged személyesen megkérdezem, tudod, hol vagy? És nem csak úgy, hogy milyen távol az Istentől, hanem tudod, hogy most hol vagy. És nem a különböző GPS-es paramétereket kell itt megadni, hogy mandabokorban, itt a falu szélén, a imaházban, vagy város ez? Község. Város. Főváros. Köszönöm. Hanem nagyon jól kell tudnunk azt, Kálmán-házasat. Nagyon jól kell tudnunk azt, hogy tudatosan most hol vagyok. Testvérek, ne sablonosodjunk bele. Ne legyünk már olyan rutinosak, hogy tudom, hol vagyok. Egyszer vegyem komolyan, hogy Isten igéjét hallgatom. Nem azért, mert Győri János hirdeti, vagy Zsarnai Krisztián, vagy a püspök úr, vagy bárki, akik áldott eszközök lehetnek. Itt Isten szól. Ádám, hol vagy? Tudod, hogy az Isten beszélőre hív? Tudod, hogy az Isten akar neked valamit mondani? Ugyanakkor, amire emlékeznünk kell, hogy Nabukodonozor és ez összeköt már a mai témával bennünket. Tegnap nem olvastuk föl szándékosan, hadd legyen mindenki kíváncsi, otthon biztos sokan elővették a Bibliát, hogy mi is volt az államfejtés, mi is volt a következménye. Mert azt mondtuk, nem ez a fontos, hogy mi volt az államfejtés, az a fontos, hogy egyet jegyezzünk meg, hogy Isten félbeszakítja az álmot. Isten ébredést akar! És a mai alkalommal éppen arról fogunk szólni, hogy ez a király ez teljesen félreértette a dolgot. Nabukadnetszár, Dániel 2.48-at olvasom, akkor a király fölmagasztalta Dánielt, és sok nagy ajándékot adott neki, és hatalmat Babilonnak egész tartománya felett, és a babiloni összes bölcseknek elöljárójává tette őt. És azt is olvassuk egy helyen, hogy elkezdte imádni. Nem olyan régi dolog ez, testvérek. Hát Pál apostolt is imádni akarták. Még ökröket vagy miket hajtottak ott föl. De nem csak ő vele, hanem ma is. Micsoda istenítések mennek. Sztárolás. Nem mintha mi keresztjének elzárkoznánk, hogy vannak tehetséges emberek. Hát szendelcő, egy sportteljesítmény, egy csodálatos muzsikálás, egy csodálatos éneklés vagy művészet. Szendációs. Csak ezek nem lehetnek nagyobbak. Ezek nem nőhetik túl. Már a mi rajongásunk egyébként Isten nem növi túl, egy művészet növi túl,
de mi az istenítésig ne jussunk el. És itt van Nabukadnetzárnak, vagy a Nabukodonozornak, itt van a baja, mert ezt nem jól tudta. Pedig Dániel határozottan kijelentette, nem én, hanem az Isten fejti meg az álmot. Ugyanúgy, ahogy József annak idején, ugye mondtuk azt is, hogy érdekes, hogy Józsefek álmodnak a Bibliába, a Jákob fia József és Mária, Jézusnak a nevelőapja. Többször is. De mindenkit fölselkedt az álmából. És ez se azért is jó egy prédikálós lelkésznek mondani, hogyha valaki ilyen elaludna, mert elnyújtjuk a beszédet, hát ébredjen föl az álmából, de lelkileg is, valóságosan is. Na, menjünk tovább. Tehát az, aki nem Istennek, hanem másnak adja meg a dicsőséget, még ha az egy proféta is, az hamis úton jár. Mi történik ott? Az a helyzet ebben az esetben, hogy megtérés helyett csak rendszerváltás van Nabukodonozor, vagy Nabukadnetzár, többféleképpen mondják ezt a nevet, életében. Szóval testvérek, nem elég a rendszerváltás. Azzal nem jön helyre a házasság. Láttam ott múltkor egy reklámot, ami egy kicsit hasonlít ehhez, hogy tologatják ide-oda a kanapét, a feleség ide tolja, a férj oda tolja. Ezzel nem jön helyre a házasság, hogy a máshova tesszük a pianinot, meg máshova tesszük, bár most a nyugdíjban öntünk, a feleségem erősen ágált, hogy a nyugdíjas ház oda vigyük a Hammond orgonámat, tehát egy ilyen 200 kilós bútor darabról van szó, de most úgy örülök, hogy elfért valahogy, és egyelőre nem kerülök ki vele az udvarra. De ez nem oldja meg a házasságot, hogy átbútorozunk. Még az sem oldja meg, hogyha valami szép bútort veszünk, kidobjuk a régit. Ez csak felszínes dolog, ez csak rendszerváltás. Olyan csodálatos a magyar nyelv, mert két ember együttélését a házhoz köti. Azt mondja, hogy összeházasodnak, megházasodnak. A sátános, bűnös, gonosz világnak a következménye, hogy sok mai fiatal nem tud megházasodni, nem csak azért, mert teljesen perverz világot élünk, hanem azért, mert egyszerűen nincs pénze arra, hogy háza legyen. És minden valamire való nemzet igyekszik a gyermekeinek, a fiainak, a fiataljainak biztosítani, hogy legyen házuk, mert ház nélkül nagyon nehéz házasságot élni. Zavartalanul. És boldogan. Kell a ház. De mi nagyon jól tudjuk azt, hogy nem elég a ház. Mert látjuk azt sokszor, hogy fölépült a nagyszerű ház, a palota, és a házasság mégis megromlott. Mert kellenek józsuék, igazi családapák, akinek a kezükben van az irányítás, akik ki tudják mondani, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Isten áldja meg azokat a családfőket, akik itt vannak közöttünk is, vagy a környezetünkben, itt Mandovokoron, Kálmánházán, Nyíregyházán, hadd soroljam a nagyvárosokat, hogy kezükbe tudják venni. És akiknél valami probléma van, Isten adjon nekik erőt, hogy azt át tudják vészelni, és ne veszítsék el a reményüket. De jegyezzük meg nagyon jól, megtérés helyett csak rendszerváltás van. Tudom, hogy ennek most politikai kicsengése is van, mert mi is átmentünk egy rendszerváltáson. A rendszerváltásra azért, mert mindenki ott marad, ahol volt. Itt ez egy normális dolog és egy nagyon demokratikus dolog, hogy hát most nem kell mindenkit fölakasztani meg. Ezeket mások csinálták ezeket, és ha ők rendszerváltást csinálnak, akkor ők meg is csinálják. A sátán emberei azok csinálják a hatalmas vérengzést. A ragadozók vérengzenek. Úgyhogy nem az a baj, hogy nem folyt vér, hanem az a baj, hogy nem volt fölriadás, hogy mit csináltam eddig. Hogy gondolkodtam eddig? És ez már nem politika. Ez lelki kérdés. Mert az ország irányítójának is lelkinek kell lenni. Mert a lélek irányítja a hatalmat is, kell, hogy irányítsa. Éppen ezért nem rendszerváltás, hanem megtérésre van szükség. Azt hittük, hogy csak tévedésből imádtatja, Dánielt, mint a kezdő imaórás, aki Isten helyett nekünk imádkozik. Nem tudom, hogy előfordult már ilyen. Velem előfordult, hogy bejöttek új testvérek, és megérintett őket az Isten. Nem is akarom úgy nagyon ezt elmondani, mert ezt nem is szabad észrevenni. Csak az én most a példa miatt mondom csak el, hogy ugye ő nem tudta, hogy hogy kell imádkozni, mert még kezdő volt, de akart. Dicsőítessék érte az Isten, az Úr Jézus Krisztus, hogy megszólalt, imádkozott a közösségünkbe, de nekünk imádkozott. Azt iratkozott, hogy testvérek, ugye tudjátok, hogy én... És akkor szeretettel beszéltem vele, mondtam neki, hogy nem nekünk kell imádkozni. Ez nem olyan, mint a üti a szódás lovát, hogy a szódás is értsen belőle. Nem, nem nekünk kell imádkozni. Hanem te imádkozhatj egyenesen Istennek, és úgy örült az a testvér, hogy kijavítottam, hogy mondtam neki, hogy ne vegye rossz néven, de egyenesen imádkozhat Istenhez. Nem kell, és akkor már mehetünk oda, ami egyházilag is, és teológilag is nagy probléma volt évszázadokig, meg ma is. Nem kell közben járó. Nem. Sajnos, mivel rendszerváltás volt csak Nabukodonozornál, ez a rendszerváltás miatt maradt minden a helyén, és a Nabukodonozor, amikor meghallott az államfejtést, hogy hoppá, nem is rólam van szó, hanem az utódomimról, hát mi? Hát akkor csinálom tovább az életemet. Mint a kórházból egészségesen hazajött beteg, aki ott bennék fogadkozott, utána hoppá, hát bírom én ezt. És megy úgy minden, ahogy volt régen. És nem vette észre azt, hogy ez a kórház, ez nem azért volt, hogy családjától elvonja. Nem tudom, testvérek, nem akarom azt, hogy tegye fel a kezét, aki volt már kórházba, de itt olyan egészséges emberek vannak, hogy páran jelentkeznének, csak valószínű. De én emlékszem, hogy kétszer voltam kórházban egyszer, de kétszer voltam halálosan, erről prédikáltam már itt, halálos betegséggel megvádolva. Jött a vád. Már tumor. Voltak éjszakák, amikor vizes volt a lepedőm meg a párnám, attól a szenvedéstől, hogy hamarosan meghalok. Itt van a fiatal feleségem és a két gyerekem. 29 éves vagyok csak. Aztán jött az alkotozás. Egyszer aztán bekattant az ötödik lépcsőfokon egy olyan öröm, hogy hát legalább találkozok Ézsaiással. De amikor igaziból, ekkor nem kerültem kórházba, megmenekültem, eltűnt a daganat, mire bementem a Korányiba. Isten eltüntette. Nem én voltam egészséges, nem cserélték el a leletet, nem igaz, mert hónapokon keresztül ment. Ne szerénykedjek már az Isten számlájára. Isten megsegített. Nem én dicsekszem. Ő dicsőítem. És ugyanez lejátszódik 47 éves koromban. Másképp, de szintén. Tumor, málusz, rossz indulatú. És amikor ott vagyok a kórház, akkor döbbenek rá, hogy miért is vagyok én itt. Hát nem azért vagyok, hogy meggyógyítsanak. Ez az általános, amit gondolunk, hogy hát meggyógyítsanak. Nem. Rá kell jött öröm testvérek, azért vagyok itt, mert ott volt egy gimnáziumi igazgató, ott volt egy bádogos cigány, meg egy rendőrkapitány mellettem, és anélkül, hogy nem akar szólni. Azt ugye reggel a szarvasi igazgató olvasta föl félhangosan, már 6-kor fölkelt, mindenkit ott fölébresztett, hogy olvasta, hogy melyik, igen, ezt ott egri teát is kell inni, meg és olvasta a listát, és én teljesen gyermekdett módon így beleszóltam, hogy még egy kimaradt a listáról, mint hát az imádság. Komolyan mondom, hogy utána én voltam zavarban, hogy ment ki a számon ez a szó. Igen, akarta érni. Vagy fölérte, nem tudom, lendületben. Szeretett testvérek, ha kórházba kerülünk, nem azért kerültünk a kórházba, hogy meggyógyuljunk, meg az Isten büntet, hanem valamit akar tenni, nem csak velünk. hanem akik mellettünk fekszenek. És hogy a bádogos cigányhoz, amikor bementem egyikre, oda mentem hozzá, és erősítettem őt, mert láttam, hogy húzzák, halasztják a műtétjét az orvosok. És én már megkaptam az opsitot, megkaptam a fölszabadultó levelet. És visszamentem a kórházba, és megkerestem. Már másik teremben volt, mint ahogy a drága cigány testvéreink, ugye ők nem egyedül mennek látogatni, hanem oda ment az egész család, a rokonok, a szomszédok, mind, úgyhogy tele volt a terem velük. Benéztem, hát arról tudtam, hogy valahol itt kell, hogy legyen az én keresett testvérem, mert itt van ez a sok ember. Egyszer csak észrevett engem, szétvetette a rokonokat, szaladt felém, itt van az én papom! Mert egy ember volt, aki megmondta neki, hogy az Isten nem akarja, hogy meghalljon. És ez volt a feladatom. Szóval testvérek, amikor megtérésért csak rendszerváltozás van, akkor nem tudjuk ezeket a lényeges dolgokat kimondani, és marad minden a régiben, és Nabukodonozor is kihúzza magát, igen, fordítva, kihúzza magát. Mégis csak jó irányban mentem, bocsánat kérek, tanulnom kell még ezt a... Igen. Elcsendesült a fölserkenés, okozta pánik, lassan vissza a régi tervhez. Ha vége a felserkenésnek, vége a rossz álmoknak, hát jól vagyon, jó is, jól vagyon lelkem. Hát most már akkor mi is volt a régi terv? Az aranyállóké. És ezt meg kell majd magyarázni. De Nabukadnezár visszakattan a régi vágányra, volt egy kis kisiklás, egy kis fölserkenés. Aztán jött egy ilyen Dániel, volt dühroham, diktátoros dühroham, mindent kinyírni. Szemétdombá tétetni a házukat. A bölcseknek, a káldeusoknak, meg Dánieléknek. Mert nem bírják megfejteni az álmot. De aztán megfejtődik. És nem is róla van szó, hanem az utódairól. Hát jó, van itt. Hát, nyugodjunk meg. Hogy is volt? Megnéztem ott ezt. Mik voltak a tervek? Ja, megvan. Hát nagy hobbim volt, hogy csinálok egy hatalmas aranyszobrot, itt rossz volt felolvasni ezt a hatalmas szobrot, amit csinált, ami 20 méter magas volt. Testvérek, hány rabszolga véres verítéke kell ahhoz, hogy egy ilyen őrült mennyiségű aranyat összehozzanak? Igen, szeretett testvérek, ma azt adja nekünk Isten ebből a profitai történetből, hogy két szóra koncentráljunk. Arany és álló. És mindjárt megértjük, hogy mire kell itt gondolnunk. Arany. Aureum. Mengyelejapéle peridósos rendszer. Elég? Nem, itt többről van szó. Nem egy olyan filmről van szó, ami fantasztikusan ellenáll a mulandóság jelképének, amit még az Úr Jézus is az ajkára vett, mert azt mondta, hogy a kincsedet ne így gyűjtsd, mert itt a rozsda megemészti. Hát az aranynak, arany nem rozsdásodik. Tart! Sok ember szeretne örök lenni. Isten naponként kínálja minden embernek az örök életet, főleg nekünk, akik evangélikusok vagyunk, akik templomba járunk, igét olvasunk, és hányszor feledkezünk, vagy igét prédikálunk szószékről, és hányszor feledkezik meg Győri János is arról, hogy figyelj, hát neked nem úgy kell örök lenni, hogy megörökíted magad, itt kínálom az örök életet. Meghalni mindenki meghal. Akármilyen kőkemény márvány sírkövet is veszek. Most már Kispesten láttam, van olyan divatos, és amelyik LED lámpával is világít éjszaka. Az ember ott teljesen begabajodik. Mi van, milyen szellemek, a lidérc fények vannak itt. Technika, napelem, táplálja, még a gyászolók nem is kerül pénzbe. Világít a sír. No, testvérek, nem ettől leszünk örökök. Az arany örök vágya volt az embernek. Nagyon hamar felfedezték. Fizetőeszköz lett. Ma is még aranyfedezetről van szó. Aztán kitalálták az aranyfedezet nélküliséget, meg az olajfedezetet, meg egyebeket. És nem menjünk bele ebbe. De maradjunk annál, hogy ott settenkedik minnyájunk életében, hogy megörökítsen magam. Az első nap beszéltünk Ady Endréről, akinek nincsenek ősei, ő nem utód, nem vagyok senki, de nem akarok így maradni, én meg akarok maradni. Én örök akarok lenni. Én az az ember is, aki a legflegmábban, elutasítólag mondja, hogy én, de hogy akarok, szeretnék már eltűnni. Nem tűnhetsz el, mert öröknek vagy teremtve. Örök vagy. Csak van az téridőben egy 80-100 év, körülbelül ez az emberi lépték, vagyis 80-100-szor megkerüli a Föld a napot, ha jobban tetszik. És te rajta csücsülsz a Földön, és forogsz, repülsz a világűrben. És ez alatt szépen elkezdesz hervadni, mert lejár ez a kommunikáció, mert te örök lelkedet az Isten beletette, becsomagolta. Lejár. És azért van ott a vágyad, mert te és én is a mindennapi életünk megfeledkezünk arról, hogy mi igazán örökök vagyunk, és kellenek ilyen örökségre, öröki valóságra emlékeztető fémek, elemek. Ezért kell az arany állókép. Az arany. Az az arany, ami nagyon sok embernek az életébe kerül, nagyon sok ember szenvedésében. Nem véletlenül a Biblia, testvérek, a Biblia egy olyan egységes könyv, egy olyan egységes tanítókönyv, egy olyan egységes alkotás, ami az elejétől a végéig saját magát erősíti, aranyborjuk. Törüljük ki a vasárnapiskolás vagy a hitanorás mesék közül, jaj, de aranyborjuk tettek, már azt imádták. Mit imádtak rajta? Nem voltak olyan ostobák. Az aranyborjúval kifejezték, hogy őnekik ebben van az örökségük, őnekik ebben van a szabadítójuk. Még egyszer hangsúlyozom, át kell értékelni a gondolkodásunkat. Hát nem voltak olyan ostobák azok az emberek, hogy az aranyborjú előtt leborultak. Ez egy szimbolikus gesztus volt, de mögött egy életvitel volt. Nem az, ahogyan az Isten kiszabadít engem a bűn Egyiptomából a húsos fazekak mellől. Dünnyögtek is ott sokan Mózesnek. Hányan dünnyögnek, amikor jön a családba valaki, aki hitre jut, aztán dünnyögnek, hogy hát miért voltál olyan sokáig, vagy miért az. Dünnyögés mindig van. Főleg, amikor jólétben élünk, dünnyögünk. Akkor bársonyon futnak percei. És jön az ötlet. Előzzük meg a 10 parancsolatot, ami arany. Mert csak közbevetve mondom, a 10 parancsolat arany, és még nem jött le a hegyről Mózessel. Miért arany a 10 parancsolat? Azért arany, mert nincs olyan szuper társadalom, amelyik tudna élni 10 parancsolat nélkül. Nincs olyan szuper gazdasági élet, amelyik a 10 parancsolat átághatja, mert össze saját maga alatt fogja vágni a fát. És az ember is egy saját magát fogja kipusztítani, ha ezt az arany, múlhatatlan értékű 10 igét kidobja. Aranyborjú komplexus, ugye? Komplexusa van, mondják. Komplexus. Az aranyborjú komplexus letarolja az emberi civilizációt. Mert többről van itt szó, mert mondom még egyszer, mint valami nomád, primitív liturgiáról. Nem. Itt arról van szó, hogy fölcserélem az örököt a mulandóval. Aranyporjú. Azt a végén az indiaiaknál szent tehén lett belőle. És ma vannak, hadd ne soroljam föl, hány fajta aranyborjú van, amit engem is és téged is csábít, és elvonja a figyelmemet az örökkévalóról. Ott settenkedik a gyülekezeti kertek alján. Nem költőjeskedni akartam. történelmi regényben hallottam egy ilyen kiszólást, hogy hát az Ónodinak az emberei ott settenkednek a kertek alatt. Nem becsületes emberek, azok ott olálkodnak ott valahol, alkonyat után vagy éjjel is, settenkednek. Igen, szeretett testvéreim, ez ott van bennünk, és vigyáznunk kell, mert erőnek erejével ránk tapad. Ezért volt az, hogy az egyház is nagyon, amikor hatalomra jutott, totálisan az aranyborjú komplexusba került, aki ezt akarja kézzel foghatóan is látni. Például feleségemmel megadatott egyszer nekünk az, hogy kimehettünk Rómába, a Vatikáni Múzeumba, az ember hülledezett. Az a sok összezabrált kincs a világ minden tájára. Nem akarom bántani. Borzasztó. Kellett ez? Kellettek azok a hatalmas arany dolgok, azok a méregdrága, még a festmények a legjobbak, mert legalább azok tanítanak. A Sixtusi kápolna tetején, az emberteremtés, és itt tovább, az még Isten és Ádám. Kell ez? De kinek? Honnan vettétek el? Luther egyébként nem erről kezdett beszélni. Meg nem háborodik fel az ember, hogy tényleg legyen szép. Legyen szép a... Itt mondán legyen szép ez az imaház. Legyen szép a nyíregyházi templom. Istennek a legszebbet adjuk. Persze! De van egy határ. Van, amikor átcsap az egész aranyborjúba. És borzasztó volt, mondom, ezt látnunk, ezt a teménytelen mennyiségű aranyat, és az ember, hogy elkezdett ezen gondolkodni, hogy honnan szedték össze ezeket az aranyakat. Abcsel 3:6-ot olvassuk, Péter azt mondja, ezüstöm és aranyam nincsen nekem, hanem amin van, azt adom neked, a názareti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Szeretett testvérek, az Ószövetségből az Új Szövetség nem átalakult, hanem az egyenes folytatása. És az igazi megtérés az az aranyborjút lecserélem Jézus vérére. Nem véletlenül mondja Péter ezt, hogy aranyom, ezüstöm és aranyom nincsen nékem. Nem csak azért mondtam, hogy ez szegény volt. Itt többről volt szó, mint most, figyelj, most pénzt nem tudok neked adni. Mert akkor azt mondta volna, hogy dinárom, vagy mondta volna azokat a kis pénzeket, amiket persege dobnak, vagy koldusnak dobnak. De azt mondja, ezüstöm és aranyom, hát szegény koldus nem is akarta. Bár voltak ilyenek, éppen Luther Márton, hogy kapott ajándékban valami választó fejedelemtől egy aranyserleget, sőt egy koldus aznap. És annyira nem érdekelt őt az arany, az érték, hogy koldusnak odaadta, aztán visszakértem tőle, várjál, csak összehorpasztotta, hogy nehogy azt higgyék, hogy kilopta a templomból, vagy mentse esetleg magát, meg hivatkozhasson. Szeretett testvérek, Luther Márton megtért. Luther Márton nem reformátor lett, hanem megtért. És ezért neki, ő odaadta az aranyserleget. Péter megtért, és ezért teljesen másképp gondolkodott, mint a koldus, mert koldus, mondom, egy pár egyszerű kis apró pénzt kért, nem ezüstöt és aranyat. De Péter kimondja, hogy ezüstöm és aranyam nincsen nékem. Az a Péter, akiről nevezik azt a hatalmas templomot, ami tele van arannyal. Ez most csak a sors és a történelemnek a fintora. Ezüstöm és aranyam nincs nekem. De amin van. A názareti Jézus Krisztus vérében, nevében kérlek, nevében kelj fel és járj, vagyis a Jézus vérért. Az a drága Úr Jézus, aki értünk meghalt. Szülőknek súlyos beteg lesz a gyermeke, módosak a szülők, mindent akar, minden pénzt odaadnak. De valamit nem lehet megfizetni, valami más kell ide. mindent megtennék, mindent odaadnék. Van egy olyan valami, amiért nem nekem kell adni, ő adja, ez az Úr Jézus Krisztusnak a vére. De menjünk tovább, az állókép. Szóval testvérek, az állóképek nagyon veszedelmes dolgok. Ezek az állószobrok, amelyek soha az életben nem mozdulnak el, egy helyben maradnak. És mindezt a Dura mezején állítja föl Nabukodonozor, ami félelmetes volt. Én emlékszem, hogy most nincs itt a feleségem, elmondhatom, hogy amikor a feleségemnek udvaroltam, ő akkor éppen egy iskolai fölvételére várt, és a Kiskörösön a Petőfi Múzeumban vállalt el addig ilyen diákmunkát, vagy nem tudom micsodát, tárlatvezetést, jól értette az irodalmat, ugye Kiskörös, Petőfi szülőháza, stb. És ott volt, és egyik nap, hát mentem oda udvarolni, és úgy megijesztett, a egyik szobában megérkezett egy hatalmas, fekete, bronzból, vagy miből csinált Petőfi, ott ült egy széken a Petőfi. Hát úgy megijedtem tőle, benyitok ebbe a sötét kis alacsony házikóba, ugye ott, ő bent volt teljesen abba a irodahelyiségbe, és ebben szóval megyedek, és itt egy ember. Hát ez az arany álló szobor is jobban félelmetes, mint amennyire esztétikus. És ott áll. És nem csak arany, hanem áll. Igen, olyan helyre teszi ezt ez a király, ahol teljesen lejátszódik az az egész életmód, az az életvitel, amiben mi is ma benne vagyunk. Nézzük meg, hogy milyen ez. Ez az állókép, ez ott áll, nem mozdul el, ellentétben itt a kirtakkal, hanem a Dura mezején rendkívül jó helyszín, kiépítve az infrastruktúra. Van hely a tömegeknek, vannak parkolóknak is hely. Biztosítani kell, ma már egy, úgy adják meg az engedélyt, mi is most építkezünk templomot, hallottam, hogy itt is probléma lesz lassan, hogy egy 50 vagy 100 befogadó képességű épület, ez mit tudom én, 30 vagy 20 parkolóhelyet kell biztosítani. Tudják azt, hogy hát ide autóval fognak jönni. Fantasztikusan megvan tervezve az egész állóképnek a helye. Jó a helyszín, kiépítve, tehát az infrastruktúra, van hely a tömegeknek, az árusoknak, az állatoknak, a járműeknek. Lehet már venni kitűzött pólót, előre gyártott transzparenseket, reklámszatyrokat. Belegondoltam, hogy milyen ostobán bánnak velünk a pénzügyi jóltartóink. Eleinte, most nem mondok szintek áruház nevet, Szetkót mondok, Szetkó. A Szetkó ingyen adott egy zacskót, ami rajta volt a neve. És te kedves bárgyuk is, Győri János, te örültél, hogy kaptál a szatyrot, mert nem hoztál magaddal, és mentél az úton, és mindenhol reklámoztat. Szetkó, Szetkó. Ingyen. Ha mások fizetnek ezért ennek a szendvics embereknek, nem, az más kell. Mindenfelé előjön, hát olyan, ott van a reklám. Én meg itt cipelem. Sőt, ha jó minőség, akkor még elteszem, máskorba is viszem. De érdekes, hogy ezek a motivumok mind ott vannak a mai életben is, és Nabukodonozornak ezen a szobron nincs semmi fölirat, ez semmit mondó szobor, vigyázat, itt nincs tartalom, itt van egy állókép. Proféta sem próbálja megmondani, nem mondja el Dániel, pedig intelligens ember volt, az elmondhatom, hogy volt egy szakálla, meg ilyen turbánja, nem mond semmit, egy állókép. Semmi fölirat. Mert valami hangtalan, tartalomtalan, esztelen szimbólum jelent meg, amit mindenki cipel, a kitűzőjén, a pólóján, a bevásárló szatyrán. De egy fontos dolog volt, hogy Dura mezején transzparensek, és rajtuk már ott volt annak a másolata az arany álló képnek. A biztonság és a titkos szolgálat stégjei is rendben voltak. Aki otthon tovább olvassa, fogja tudni, miről van szó. Arról van szó, hogy amikor itt elhangzik ez a felsorolás, ilyen előkelő emberek, én mondjuk megdobottam az elmúlt napokban egy hír az átjobból, hogy itt vannak a Kínával találkozó országfők, és különösen védett emberek, vagy 30 védett ember van Budapesten. 30 védett ember. És jó, hát legyenek is védettek, engem nem kell védeni. De 30 védett ember, és amikor felsorolja kétszer is Dániel ebben a könyvében, hogy ott voltak a rendőrparancsnokok, ezek és azok az amazok, szinte eszelősen felsorolja az egészet, még egyszer, akkor itt erről van szó, hogy ez a biztonsági szolgálat itt nagyon ki volt építve. Mert az arany borjuk és az arany állóképek szisztémája, hogy egyesek védettek lesznek. Egyesek pedig megfigyeltek, mert ott vannak a titkos kamerák, ezen a téren, Dura mezején, ahol a nagy arany állókép van. És Nabukodonozor emberei figyelik, hogy amikor elkezd szólani az a hatalmas nagy zenekar, hadd ne soroljam fel az összes hangszert, az is kétszer volt írva. Elkezdnek ezek a hangszerek szólni, van itt pénz, itt monstre zenekar. Volt egy híres cseh zeneszerző, biztos sokan hallgatják, Mahler, akinek szenzációs, ő ezrek szimfóniát is megírta, de talán ő nem véletlen, hogy ez a címe az egyik darabjának, mert általában egy hangversenyén voltam, és pont a feltámadási szimfóniáját hallgattuk meg a feleségemmel, és 12 nagy bőgő volt, tehát ő minden hangszerben nagyon sokat vonultatott föl, tele volt a műpa terve a szimfonikus zenekarral, mert fejébe vette, hogy ennek így kell megszólalni. Szenzációs volt egyébként. Nabukodonozornak is volt erre pénze. Föl volt a zenekar. De működtek a lefigyelő kamerák, mert nézték, hogy ki az, aki nem teljesíti azt a parancsot, ami valahogy bekerült ebbe a gépezetbe, hogy amikor megszólalnak ezek a citárák, ezek a harsanák, a sípok, akkor le kell borulni. Szeretett testvéreim, azt hittük, hogy Dura mezején mi szabadok leszünk. Azt hittük, hogy amikor ránk tör a szabadság, akkor mindent olyan szabadon fogunk csinálni, és nem fogunk csinálni semmi kényszer. Nekünk nem lehet semmit parancsolni, dehogy nem. Le fogsz térdelni. Oda kerülsz a Dura mezejére, életed Dura mezejére, és ahol meghagyod, nincs megtérés az életedben, csak rendszerváltás, akkor oda fognak kerülni bizony a te életedbe, oda fognak kerülni ezek a leborulások is. És csodálkozni fogsz magadon, hogy leborultam a bálványnak. Hogy lehettem ilyen, hát bibliórára járok, igét olvasok, evangelizáción is voltak. Isten szeretettel figyelmeztet. Figyelmeztet, és éppen ezért, ha csak lehet, ne állj meg. Emlékeztek testvérek a csodálatos első zsoltára, boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán. És a vége ennek a sztroboszkopnak az, hogy leáll, csúfolodok székében nem ül. Igen, mert régi fáma már, ez az újak kevesszer hallották, hogy akik Szibériából próbáltak hazajönni katonák, aki megállt, az ott maradt. Aki ezen a Dura mezején megáll, az arany szobor bűveletében, arra egy olyan mágikus erővel fog hatni ez az egész, ezért menekülj a világtól. Főleg, hogyha hallod, hogy megszólalnak a sípok, a citerák, mert ezek egy diktátumnak, egy diktátornak a zenekara. Kelj fel és járj! A mindenkori világi ideológiák, állóképek, esetleg egy helyben járás. Azt mondja az ige, nagyon bölcsen, ezt már idéztem egyszer, Nincs új a nap alatt. Hogyha a Bibliát jól ismerjük, akkor úgy mosolygunk ezen, hogy a sátán annyira ostoba, nincs egy jó új ötlete. A régi dolgokat, meg Istentől elmazsolázza, ellopja az ötleteket, és azokat ő átalakítja. Előjelet változtatja. De Istennek volt egy eredeti ötlete, az állóképek ellen, az állókép ott a Dúra mezején, de áll a Krisztus szent keresztje, tanultuk az éneket a Golgotán. De vigyázzat, csak a kereszt áll. 1970-es években bemutatták több helyen nyugaton, mi csak lemezen hallgathattuk meg a Jesus Christ Superstar című rockoperát, nem tudom, hogy van-e valaki, aki hallotta, vagy látta ezt. Ezt világiak írták, én magam engem arra készített, hogy egy feltámadási oratóriót írjak mondván, de a világiak csak ezt írják le, írjunk a feltámadásról, ne csak a keresztről. Persze fontos a kereszt, de ne álljunk meg a keresztnél. És ebben a szentjációs operában, magas szintű operában, persze teljesen pogány rendezés, meg mit tudom, mi van benne, hát ezt az ember látja, de a kicsák nem bírtak megszabadulni ezek a zeneszerzők, ezek a rendezők egy képtől. Az egész rockopera úgy kezdődik, hogy jönnek a szereplők egy busszal ki arra a sivatagos helyre, ahol lejátszódik az egész, és járnak le a szereplők, és már a busztatéről dobálják le a kellékeket, ott van Herodes, Pilátus, Judás, Mária Magdaléna, fésülködnek. Ez csak, hogy bejön a nagy téma, megjelenik egy fehér ruhás. Ez Jézus. Ugorjunk a végére. A film végén Jézus megfeszítik. Judás szemszögére van írva egyébként az egész oratórium, egész rockopera. A végén a szereplők beszállnak a buszba, mert vége a passiónak, mennek haza. Kellékek fölkerülnek a tetőre, a szereplők sorba szállnak be, utoljára Júdás, és néznek így hátra, a Golgota felé. És megfordítják a képet, mit látott utoljára? Ja, Jézus nem látjuk se leszállni, se fölszállni. Szenzációs gondolat, ezek hisznek Jézusban. És mit látunk? A kereszt üres. Mit látott Júdás? A kereszt üres. Mert Jézus nem lehetett állóképpé tenni. Még akkor sem, ha sokaknak csak egy ilyen szimbólum a lakásban, ha egyáltalán ott van, mert ma már szégyen kitenni, sokan szégyelik kitenni a lakásukba a keresztet, mert olyan modern ikás butorhoz nem illik. Nem is, ahhoz nem is. De egy hűséges házhoz illik, és egy meleg otthonhoz illik. De tudd meg, hogy Jézus kereszti üres, mert Jézus ő nem álló kép. Ő azóta onnan lejött, benne alászállt a poklokra, nem itt a földön, egy síkon, alászállt a poklokra, és fölment a mennyekbe. És mi mit tudunk róla? Mi azt tudjuk róla, hogy áll a Krisztus szent keresztje a Golgotán, a keresztfa áll, de a drága Jézus Krisztus ment, és tudjuk, hogy jön. Várjátok? Én nagyon várom. Várjátok, naponta imádkodok, jöjj vissza. Hát ne csak a mi atyánk szerint bemagolva, mondjuk el. Ne adjon Isten nekünk olyat, hogy tényleg, amikor az ember már érzi, hogy nagyon veszélyes világot kezdünk élni, Uram, jöjj vissza! Rászkodjunk össze, amikor az ebédnél, ha még szokás nálunk, hogy elimádkozzuk a jövel Jézust, hogy jöjjön vissza, ne csak itt az ebédünkhöz. Annyira sok ember szenved, annyi a nyomorúság ebben a világban, a mi közösségünkben, a falvamban, a környezetünkben. Nagyon kéne az Úr Jézus. Jobban, mint valamilyen világmentő ételcsomag, amiket ledobnak ezeknek az áldozatnak, ők csinálták az egészet, olyan nyomorúságban, hogy ilyenek, aztán könyörből ledobnak egy nagy láda kenyeret, aztán három asszont agyonver, mert a helikopter nem szállt elég alacsonyra. borzasztó. Jöjj vissza, Jézus! És akkor tudunk-e igazán hinni, ha most éreztük, hogy itt van. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, Dániel profétának ezt a leírását. Világunkra, magunkra ismertünk, de legfontosabb az, hogy megragadta most a szívünket, hogy mennyire vágyodunk mi arra, hogy te itt legyél. Jöjj velünk! Jöjj velünk az Emmausi úton, jöjj be a házunkba, telepedj az asztalunkhoz, jöjj be a házasságunkba, jöjj be a rokonságba, a gyülekezetünkbe. Jöjj be, Urunk! Mert te nem maradtál a kereszten, te nem Dúra mezején vagy, a Golgota hegyén vagy, ott voltál, ott szóltál 7 szót, aztán alászálltál a poklokra, aztán felmentél a mennyekbe, mert te nem állsz, te jössz. És köszönjük, hogy most itt voltál. Amen.